Nagy Zsolt.
Nemes Hajnal vagyok, és van egy vendégünk, Bajcsi Norbert, akit szeretettel köszöntünk, egy nagyon-nagyon izgalmas műsornak nézünk elébe, hiszen a Norbert a függőségek nagyon széles spektrumát tapasztalta, tehát mondhatni, hogy tapasztalati ismeretei is vannak, és ezt szeretné önökkel megosztani, illetve velünk, illetve az előzetes beszélgetésből az is kiderült, hogy ezeknek az útvesztőit is ismeri, illetve az ebből való szabadulást is, úgyhogy minden hallgatót szeretettel üdvözlünk még egyszer, illetve várjuk hívásaikat is. Varga Gabriella mentálhigiénés szakember fogadja a hívásaikat, és hogyha felkelti önökben az érdeklődést, amit Norbi mesél, egyrészt a függőségekről, illetve további kérdéseket indít el önökben, akkor kérem hívják a 061-374-09-es és 04-es telefonszámot, úgyhogy bátran feltehetik akár nekünk, műsorvezetőknek, akár a Norbertnek a kérdéseiket, akár ha érintettek a függőségben, de csak ha valamelyik kérdéseikre szeretnének válaszokat találni, vagy akár közvetlenül a mentálhigiénés kollégánknak is feltehetik műsoron kívül is. Úgyhogy várjuk szeretettel a hívásaikat. Üdvözlünk Norbert, és hogyha nagyon-nagyon röviden, hogy azért maradjon idő ennek a nagyon izgalmas beszélgetésnek a kibontására is, ha pár szorban valamit megosztanál magadról, amit úgy érzel, hogy fontos lehet, amit a rádió hallgatókkal szeretnél, nem tudom, tudatni.
Én is üdvözlök mindenkit, szép estét mindenkinek. Hát én Bajcsi Norbert vagyok, Székesfehérváron lakok, jelenleg tavaly december óta Ráckeresztúron lakok, gyógyulok, egy református drogterápiás otthonban. Hát én 20 évvel ezelőtt kezdtem el anyagot fogyasztani, kábítószerek listáján mindegyiket kipróbáltam. 18 éve iszok, ugye alkoholista vagyok, gyógyszereket is használtam, erős gyógyszereket, szerencsejáték függő is vagyok, és börtönben is voltam, ott ismerkedtem meg a gyógyszerekkel. Hát én az utolsó 2-3 éven volt talán a legnehezebb, akkor már mindent elvesztettem magam körül, hajléktalan is voltam, nagyon sokat utcáztam, kilátástalan volt teljesen az életem, öngyilkossága nagyon, nagyon sokszor eszembe jutott, teljesen ebből kiutat nem láttam ebből az életből, és hát amióta Ráckeresztúron gyógyulok, ezen a rehabon, azóta óriásit fordult velem a világ, teljesen gyógyszerek nélkül fel tudtam épülni, még épülgetek, ugye, de már a terápiám már nem sokára vége, szeptemberben végzek. Hát így mindig abba szoktam belegondolni, hogy mondjuk egy évvel ezelőtt hol voltam, és hol most, és már ez a tudat boldoggá tesz. Tényleg óriási változásokon mentem át, megkeresztelkedtem, megtértem, és talán ez ad a legtöbb erőt a terápiámhoz, így a hitem, az Istenhez való közelség, és hát ilyen múltfeltárással is ugye foglalkozunk benne a terápián, és most már ezeket is feldolgoztam, talán most már nincs olyan dolog így az életemben, ami miatt úgy érzem, hogy újra valamilyen szerekhez kellene nyúlnom. Most már így kezdem az életemben megtalálni így a szép dolgokat. Tényleg én úgy érzem, hogy tényleg mindenemet elvesztettem. Volt 3 mennyasszonyom, egy feleségem, és mindent, a családomat, mindent a függőségem miatt vesztettem el.
Nemrégiben úgy fogalmaztál, hogy ma már meglátod az apró dolgokba is az örömet, és talán ez egy kulcs szó lehet mindazoknak, akik a függőségből szabadultak, vagy próbálnak szabadulni, hogy megtalálni, ugye, ami a függők esetében nem is olyan egyszerű. De azt is említetted, hogy prevencióval is foglalkozol, tehát itt most nagyon röviden ugye egy kis betekintést adtál a saját életedbe, illetve életutadba, hogy honnan indultál és hol tartasz. De ami fontos lehet, hogy egy kicsit a hallgatók is képbe kerüljenek, hogyha elmesélnéd, de viszonylag röviden, hogy minél többet megtudhassunk ebből az útból, mert hogy azért ez az út még nem ért véget, de valójában, ha jól értettem, egy nagyon-nagyon jó irányba halad. Tehát, hogy pontosan mivel indultál, hogy kezdődött a függőséged, melyik szerrel, ezt hogyan követte a másik, hiszen itt keresztfüggőségekről beszélsz, tehát hogyha egy kicsit így tényleg egy ilyen kis útmutatót adnál a hallgatóknak.
Hát én kábítószerekkel úgy találkoztam, hogy elég fiatalon, így nagyon sokat csavarogtam otthonról, mert elváltak a szüleim, és az édesanyámnak elég hamar lett egy élettársa, akivel mai napig együtt van. Hát én vele abszolút nem jöttem ki, és ezért nagyon sokat csavarogtam otthonról. És hát idősebb fiúkkal haverkodtam, mert azért ők voltak azok, akik így többet voltak, így lenne a játszótéren, utcán, ők akkor már aktív fogyasztók voltak.
Megkérdezhetem, hogy hány éves voltál ekkor?
14-15. És hát ugye közéjük akartam tartozni, és ez miatt elég hamar kipróbáltam a kábítószert. Hát klasszikus elsőre ugye a fű volt, utána a speed, és hát meg a másik az, hogy hajtott a kíváncsiság. Nem volt bennem félelem. Abban az időben azért nem volt ilyen erőteljes felvilágosítás a kábítószerek világáról, és nem tudtam igazából, hogy mi ez, de érdekelt.
Azt mondod, hogy nem volt benned félelem. Ma már akkor ezek szerint sokkal óvatosabb lennél, tehát így visszatekintve. Milyen óvatosságra intenéd, akik még előtte állnak, vagy még csak nagyon az út kezdetén vannak, hiszen említetted, hogy prevencióval is foglalkozol, tehát egyetemekre, iskolákba jársz prevenciókat tartani?
Igen, hát a legnagyobb én számomra a veszély az, hogy én azért végigláttam önöket, akik azért ebbe belehaltak, én is nagyon közel voltam hozzá, és én azért mondom, hogy nem érdemes kipróbálni se, mert nincs miért kipróbálni, mert ugye engem is a kíváncsiság hajtott, és az elején ez így még meg is tetszik az embereknek, hogy egy űrt kitölt, de viszont az űr egyre hatalmasabb lesz, és nincs az a pont, én is azt hittem, és több száz embert ismerek, akikkel együtt anyagoztam, hogy mindannyian azt hittük, hogy majd tudjuk ezt kezelni, hogy mi irányítjuk az anyagot, hogy bármikor lerakhatjuk, de ilyen nincs. Az emberek teljesen megváltoznak tőle, és ugye ezt saját magunkon nem vesszük észre. Ezben a legnagyobb önbecsapás. Önigazolásokat gyártunk, hogy ez miért jó nekünk, és szépen lassan ugye az ember átformálódik, de nem vesszük saját magunkon észre. Az elején ugye ez még titokba megy, mindenhol, egy idő után már felvállalja az ember, hogy igen, sőt, még büszke is rá, hogy anyagozik, mert avval is ki akar tűnni, és amikor viszont már jönne a segélykiáltás, akkor általában már mindig késő. Hm? Nagyon későn tudunk mi anyagosok segítséget kérni.
Miközben, ha jól értem, mindvégig az van a fejben, hogy bármikor leállhatok, és én irányítom, és én hozom a döntést, de akkor már régen ez az irányítás már nincs.
Hát így van, és ezért is mondtam ezeket az önigazolásokat, hogy én is mindig csak gyártottam, hogy hát most ezért kell még, azért kell még, mindig csak állítottam magamat, hogy ó, hát én nem, de hogy vagyok függő, de most ez még jó nekem, majd jövő héten abba hagyom, minden hétfőn nekem úgy indult, minden hétfő, hogy most új hét abba hagyom, és ez körülbelül hétfő délig tartott. Szóval ezek tényleg, hogy olyan önigazolásokat tudunk gyártani, hogy így hihetetlen, így tiszta fejjel az én, és így visszagondolok, hogy és talán a másik, hogy nem láttam mondjuk akkoriban még rossz példákat így magam előtt, mikor már láttam, akkor már késő volt, akkor már olyan szintű függő voltam, hogy már nem érdekelt már semmi, csak az anyag, a pia, a gyógyszerek, csak ebbe láttam azt, hogy igen, így lehet élni, ennélkül nem lehet élni, és az ember tényleg képes, én is voltam nagyon gazdag, így volt felesége, mindenem volt, de még mellette is csináltam, és soha, nem tudtam egyszerűen lerakni. Soha.
De mi volt az, ami igazából hiányzott az életedben, ami miatt ezt csináltad?
Hát nálam ugye az, hogy elváltak a szüleim, és Hát az édesapám az alkoholista volt, de hogy nem volt egy normális család körülöttem, így visszanézve ez volt talán az a legfontosabb, és az, hogy talán túl szabadjára voltam engedve tényleg ezek a sok csavargások, nem, mert hiányzott ugye egy apa, aki utat mutat, és ugye én kire néztem fel, mert nem volt apám az idősebbekre, az úgynevezett barátaimra. És azt hittem, hogy ez a követendő példa.
És hogyan váltották egymást a szerek, vagy mi volt ennek nem is tudom, az előzménye, hogy, mert említetted, hogy te már mindent kiártál, mondhatni, hogy az egész iskolát kiártad, tehát, hogy itt több dolgot is említettél. Tehát miért volt erre szükség, hogy mondjuk váltsál, vagy mi motivált téged abban, hogy...
Hát a kábítószerekről, mert én megmondom az őszintét, előbb kezdtem el kábítószerezni, mint inni, sőt, még dohányozni se dohányoztam, mert még régen sportoltam, fociztam. És ugye, amikor elkezdtem anyagozni, egy pár évre ráállt egy komolyabb kapcsolatom, akkor úgy voltam vele, hogy alább vagyok a kábítószerre, mert most boldog vagyok, ugye tudtam azt, hogy ezt egyik nő se viseli el, és váltottam egy olyat, hogy elkezdtem inni. Gyapránként, és abban észrevettem, hogy már nem is hiányzik annyira a kábítószer, de viszont akkor egyre többet kellett innom. Uh-huh. És ez így átment ugye a piálásba, fölváltotta a mindennapi piálás, és akkor már elég volt csak hétvégente kábítószert fogyasztanom.
Miközben azt hitted, hogy hát végül is én irányítom, meg lesz okok, jól értem? Mert igen. Hát végül is én dönthetem, hogy akkor most nem kell nekem, nincs
szükségem. Sőt, még büszk is voltam, hogy igen, én le tudom rakni a kábítószert, de becsaptam magamat, mert ugye alkoholistává váltam.
És hogy jött a szerencsejáték?
Hát a szerencsejáték az úgy jött, hogy... Ugye, amikor 3 évet ültem börtönbe, kiszabadult, mert ugye elhagyott a mennyasszonyom, utána megismertem egy lányt, akkor hát a börtön után is még kábítószereztem, meg ittam, de na ez egy komoly kapcsolat lett, feleségül is vettem, és hát ugye ott már lassítanom kellett, mert ott azért már ez tényleg egy komoly kapcsolat, hogy elsörözgettem, a drogozást azt tényleg a hétvégére hagytam csak, de viszont ki kellett megint csak töltenem egy űrt az életemben, mert egyszerűen unatkoztam. Megvolt az, hogy nincs mit tennem. Hiányoztak azok a dolgok, ugye kevesebbet kábítószerezek, kevesebbet iszok, de mit csinálják? És elkezdtem ugye játékgépezni a kocsmákba, akkor az se volt jó, mert erre is ugye majdnem ráment a házasságom, akkor már tipmixeztem, interneten fogadtam, és ez is olyan szintű függőségé alakult ki nálam, hogy hétvégente, amikor ugye a legtöbbet lehet fogadni, és mondjuk éppen nem volt úgy pénzem, hogy valami, akkor szó szerint így beleőrültem ebbe, hogy nekem játszanom kell, és mindig azt hajt, hogy nyerjek, és amikor nyertem, akkor is tovább játszottam, és így visszagondolva azért, hogy nem is a nyeremény az, ami motivált, hanem magába a játék, az a stressz, amikor az ember idegeskedik, hogy na most bejön, és most sikerült, az tett boldoggá, és ugye az élet, ezek tettek engem akkoriban boldoggá, úgy gondoltam akkor, hogy igen, hogy ez milyen jó, de hát tényleg így egy lakás árát azért én eltipmixeztem, meg eljátékgépeztem, szóval súlyos volt. Abból úgy gyógyultam ki, hogy gyógyszerek, meg akkor már még többet kezdtem el inni, mert ugye már pénzem is kevesebb volt, és akkor már tényleg csak az alkohol meg a gyógyszerek volt, és el tudtam hagyni a szerencsejátékot, és szintén büszke voltam rá, hogy én most már nem is játszok, de akkor már nagyon súlyos alkoholista lettem.
És mi volt ez a pont, amikor legelőször be tudtad magadnak ismerni, hogy függő vagy?
Hát a legelső, volt egy nagyon rosszul léttem, de tényleg hát akkor 3-4 napja folyamatos ivás, kábítószerezés, nem ettem, tényleg mindegy mumja, úgy éltem, és rosszul lettem, egy éjszaka folyamán, olyan volt, mintha álmodnák, de hát ébren voltam, halucináltam, tényleg így, szerintem nagyon közel álltam a halálhoz, akkor imádkoztam az Istenhez, hogy Isten, csak ezt éljem túl, és akkor én soha többet semmit, még egy korszest se. és ahogy ugye kivilágosodott reggel lett, akkor annyira erős volt bennem ez az elhatározás, meg is voltam ijedve, hogy tényleg mi történt velem, hogy jó, oké, akkor én most itt mindent abba hagyok, mert ez egy jel, de ez körülbelül délután egy óráig bírtam maximum, akkor már olyan kínok között voltam, hogy a cipőfűzőmet nem tudtam bekötni, nagyon nehezen elmentem a legelső boltba, vettem magamnak bort, ilyen kannás bort, abból amennyit tudtam, megittam, hogy egy kicsit rendbe hozzon, úgymond, hogy ne legyenek ezek a fájdalmaim, és onnantól kezdve már tudtam azt, hogy én ezt nem tudom így saját magamtól lerakni. Ez lehetetlen számomra.
Tehát maga a fájdalom, a kín volt az, ami elvezetett oda, hogy rágyere, hogy valójában nem vagy te olyan erős, hogy te ezzel már saját magad megbírkodsz?
Hát igen, a fizikai fájdalom mellett a pszichés is, szóval ott az ember egy őrületbe tud kerülni szó szerint. Ugye, tényleg olyan erős halucinálásaim voltak, hangokat hallottam, és ugye ezért kerültem zárt osztályra is, szóval tényleg ez olyan őrületbe tudja az embert vezetni, hogy én is csak feküdtem az ágyba, és néztem az órát, hogy csak múljon az idő, hogy majd az idő meggyógyít, de hát ez lehetetlen, hogy tényleg az én függőségem az már annyira erős volt, hogy ha nem segítenek, én saját magam már biztos, hogy nem élnék, ebbe biztos vagyok.
És hogyan kerültél Ráckeresztúrra?
Hát Ráckeresztúr, ez egy érdekes, mert én nem tudtam egyáltalán, hogy mi az a rehab, hallottam róla, vagy terápia, de úgy magába ez hogy épül fel, én nem tudtam róla, én elvonóról hallottam, hogy ilyennek képzeltem el. Én zárt osztályra kerültem tavaly szeptembertől december elejéig háromszor, és hát utoljára, amikor zárt osztályon voltam, már oda se fogadtak be, azt mondták, hogy nem tudnak rajtam segíteni, mert mindig egy hét alatt visszaestem.
Ez, tehát tavaly drogozás meg alkohol is párhuzamosan ment,
meg a gyógyszer
is.
És amikor utoljára azt mondták, hogy ők már rajtam nem tudnak segíteni, akkor összedőlt bennem egy világ, és megkérdeztem, hogy jó, oké, de akkor ki tud rajtam segíteni. És hát adtak egy címet, Székesfehérváron az egészségdokba, akik kapcsolatban állnak a Ráckeresztúri drogmisszióval. Oda elmentem, hát én nem tudom azt az erőt még magamból, hogy szedtem össze, hogy még oda elmenjek a kórházból, mert már tényleg nekem már az is nehézség volt, hogy mondjuk sétáljak az utcán. Elmentem, és ott viszont volt egy óriási felismerésem, hogy találkoztam egy olyan sráccal ott, aki most ott már egy vezető, akit én még az anyagos múltamból ismerek, és ledöbbentem, amikor megláttam, hogy mennyire normális lett, mennyire kitisztult ember, és ez akkor adott egy lökést, hogy igen, ha ez neki sikerült, akkor viszont nincs lehetetlen, akkor ez adott egy reményt, és ott elkezdtünk ugye beszélgetni, elmondtam a problémámat, és hát hosszú évek óta nem fordult felém senki így, mint ott a segítők, emberek, hogy elkezdtek velem foglalkozni. És még egy sráccal találkoztam, akit a börtönből meg az utcáról ismerek, és ő is már gyógyulófélben volt, és tényleg ezek a döbbenetek, hogy mennyit tudtak ők változni, tiszta emberek tudtak lenni, ez megindított bennem valamit, hogy tényleg akkor van remény számomra is, és hát ott egy előgondozásba vettek, de tényleg olyan rossz állapotban voltam, hogy még beutaltak először a zárt osztály pszichiátriára ismét, hogy legalább annyira rendbe rakjanak, hogy Ráckeresztúrra le tudjak menni, hogy fogadjon az intézmény. És így kerültem Ráckeresztúrra.
Tehát akkor így erővel töltött az fel, hogy szeretettel fordultak feléd?
Hát igen, és Ráckeresztúr is, amikor lementem, ugye vonattal, mondták, hogy az állomáson valaki ott fog várni, jönnek értem oda autóval, és hát amikor a srác kiszállt az autóból, ugye ott ránk Ráckeresztúrra az a szokás, hogy megöleljük egymást, nem egy szimpla készfogás, hanem megöleljük egymást, és akkor átölelt a srác, ugye hát vadidegen volt ő számomra, meg én is neki, és ez olyan érzéssel fogott el, hogy úristen, engem már évek óta nem ölelt meg senki. Szóval még a saját édesanyám se senki, hogy tényleg ez a szeretet mire képes. És ugye akkor bevitt a házba, így ott ilyen körülbelül általában 25 és 30 között így lakunk, és minden kegyesével jött oda, és átöleltek, és ez nem tudom, ez komolyan olyan örömet éreztem akkor, amit hosszú évek óta nem. Ugye szeretet által.
Említetted a börtönt is, ugye, hogy elvileg ott is lehetőséged lett volna, akár ugye amiért oda kerültél, ha jól értem, hogy leszoktál, de hogy valójában ott nem leszoktál, hanem rászoktál valamire. Tehát, hogy erről szeretnél-e, vagy tudsz-e mesélni?
Igen, hát én voltam fiatalkorak börtönébe is, meg utána később már felnőttként is. Ott találkoztam először a gyógyszerekkel, a nagyon erős nyugtatókkal. Ugye Rivotril, Frontin, Xanax, volt tényleg elég hosszú skála, és elég hamar rászoktam, de óriási becsapása van, mert ott is volt egy ilyen, amikor akitől szereztem, egyszer mondta, hogy figyelj Norbi, mert most egy két hétig nem lesz. Jó, oké, majd lesz, amikor lesz. De hát amikor ugye nem volt, hát nem tudom, én úgy éreztem, hogy az még rosszabb volt, mint bármelyik elvonás. A gyógyszer elvonás, és ezt tapasztalom is, mert most azért a terápia alatt sok emberrel találkozok, akik gyógyszerfüggőek, és mondják is, hogy igen, hogy keményebb, mint talán a drogról lejönni. Tényleg pszichésen összezavarja olyan szinten az embert. Én is agresszívvá váltam, nem bírtam elviselni magam körül az embereket teljesen. Szó szerint tényleg, mint a filmekben a falat kapartam a körmömmel, legszívesebben egész nap ordítottam volna a fájdalomtól, meg a pszichés zavaroktól, és hogy igen, a gyógyszer az ott találkoztam vele, és súlyos függővé tett azért, és én úgy éreztem, hogy csak avval bírom elviselni így a börtönéveket, de tényleg tönkre vágott az is nagyon keményen.
Említetted, hogy az elején itt mondjuk a gyógyszernél jelezték, hogy nem lesz, tehát, hogy esetleg készülj fel, ugye az lehet egy üzenet. Mi lett volna, hogyha az elején, akár a füvezésnél is valaki ezt elmondja neked? Elhitted volna? Vagy azt mondod, hogy persze ez mással megtörténhet, velem nem? Tehát, hogy ez segítség lehet? Vagy a kérdés elsősorban erre vonatkozna?
Én úgy gondolom ezt mindig, és talán azért is megfelel nekem ez a terápia, hogy számomra az a hiteles, aki már valójában átment ezen. Aki tényleg, mert én a pszichiátrián most én úgy voltam vele, amit nekem mond az orvos, most mondhatja, hát ő nem tudja, hogy miről van szó, mert nem élte át, de aki átélte ezt, és ő mondja, arra odafigyelek. Szóval, hogyha tényleg fiatalon gyerekként mondjuk találkozok valakivel, aki x évet anyagozott, vagy bármi függőségbe szenvedett, és ő elmondja, hogy milyen buktatói vannak az egésznek, akkor lehet, hogy felkapom rá a fejem, és én ebben hiszek, ezért hiszek ugye a mi terápiánkban is, mert ott azért régi páciensek vannak, akik foglalkoznak velünk, és hitelesen el tudják mondani, hogy ők is hány évet anyagoztak, hogy jöttek le róla, és ez számomra hiteles. Én ugyanezt szoktam a prevenciókon is elmondani az iskolákban, hogy azért ők szerintem szerencsésebbek, hogy egyáltalán létezik ilyen, mert én, amikor fiatal voltam, én nem emlékszek rá, hogy jöttek volna prevenciózni, vagy akár felvilágosítást adni. Csak annyit mondtak mindig, hogy nem szabad. De hát, hogy most egy fiatalnak azt mondják, hogy nem szabad, akkor kíváncsiság belehajtja.
A hallgatókat kérem, hogyha esetleg lennének kérdéseik, és szeretnék még akár Norbinak feltenni, vagy akár a Gabriellának, akkor a 061-374-09-es 04-es telefonszámon még megtehetik. Addig is hadd folytassuk a beszélgetést, amíg ha talán lesz telefonáló, és lesznek kérdések, hogy gondolod, mit tapasztalsz, hogy a prevenciónál érdekli a fiatalokat, nyitottak erre, valóban kíváncsiak, tehát meghallják, betalál, vagy csak elmondom, mert én tudom már, hogy ez mit jelent, tudom, hogy mit jelenthetne, tehát mi mindentől óvná meg őket, de hogy mit tapasztalsz? Valóban ez erre nyitottak?
Hát érdekes, mert azért mi erről szoktunk így beszélgetni, hogy mi egyből kiszűrjük mondjuk azokat, akik mondjuk aktív fogyasztók. És már a kérdéseiből, már, hogy csillognak a szemek. Hát ők ezt még, főleg az ilyen általános iskola, vagy akár még az ilyen szakiskolákban így ilyen sztori jellegűen élik meg, hogy azért hallani akarják, de látok olyanokat, igen, akik fogyasztók, de ők nem vevők arra, hogy ők majd ezt ugyanúgy megoldják, azt gondolják, de már az szerintem egy helyes, hogy járunk így prevenciózni, mert ha már tudják azt, hogy létezik egy ilyen rehab, akkor például már előrébb lesznek, mondjuk, mint én voltam, mert én nem tudtam, hogy van ilyen. Szóval már az, hogy tudják, hogy van segítség, van hova fordulni. És hogyha csak mondjuk az én X prevencióm közül, én tényleg úgy fogom fel, ha csak egy embert tudok kihúzni belőle, vagy megmenteni, vagy az én életutam miatt mondjuk azt mondja, hogy jó, oké, ő nem kér ebből, akkor már az egy siker, mert akkor mindenki egy embert megment, akkor végén meg van mentve mindenki.
Van arra recepted, mert hogy én nagyon gyakran találkozom, és igazából én abszolút tehetetlenül állok, tehát nem igazán tudok mit mondani, vagy választ adni ezekre a kérdésekre, amikor azt mondják, hogy igen, ott van az unalom, és hogy nekem adott egyfajta élményt, és nem tudom, hogy mit kezdjek az életemmel, mert ugyan te mondod, hogy ugye meglátom az apró dolgokba is az örömet, és hogy ez az űr, ez az unalom, ami tényleg megjelenik, ez a tétlenség, hogy erre te mit tudsz javasolni, vagy te mit teszel ez ellen, hogy ma már ne kelljen egy újabb keresztfüggőséggel betöltened ezt az űrt?
Hát szerintem a legfontosabb az a sport. Én ebbe biztos vagyok. Én ezt is tapasztalom, hogy tényleg a sport. Akkor az, hogy olyan társaságot kell keresni mindenképpen, akik tiszták, mert úgy nem lehet tisztának maradni, hogy mondjuk a baráti körünk, vagy a haveri körünk anyagozik, szóval én is próbáltam ilyet, meg tapasztalok ilyet, de ez lehetetlen. A sport az mindenképp közösségben lenni, emberek között, mert hogyha egyedül van az ember, akkor jön el ugye a legnagyobb unalom, és akkor nagyon könnyen hozzá lehet nyúlni a szerekhez, ugye akár az alkoholhoz is, mert tényleg az nagyon bele tudja vinni az embert, a tanulás, én bármit megtennék, hogyha visszapörgetném az időt, nem adnám fel egyik iskolát, sem mindenképpen tanulnák, és hát így a jövő építgetés, a kirándulás, szóval nagyon sok minden, amire úgy gondolják a fiatalok, meg én is annól úgy gondoltam, hogy ez unalmas, de valójában tényleg egy kirándulás, hogyha kisebb próbálják, de azt mondják, hogy az unalmas. Szóval inkább azt mondom, hogy ki kell mindent próbálni, minden egyes olyan dolgot, amire oké, fejbe eldöntjük, hogy unalmas, de ha nem próbáljuk ki, akkor nem tudjuk azt mondani. Én azt mondom, hogy érdemes mindent kipróbálni, programokat, és tényleg olyan helyeket azért kerülni, mert el lehet menni olyan koncertre is, ahol nem anyagoznak, nem isznak. Szóval most már vannak olyan kávézók, meg minden, ahol azért se alkohol, semmi nincs.
Mi az, amiben a terápia során töltődni tudsz, vagy amiből az erődet nyered?
Hát nekem a legnagyobb erőm az a hitem. És ugye mondtam, hogy ez egy református ház, ahol gyógyulok, és hát ugye vannak bibliaórák, vasárnaponként istentisztelet, meg minden este az esti találkozókon is azért van áhítat. És nekem nagyon, nagyon megerősödött benne a hitem. Azt tartom a legerősebbnek, ami meg tud tartani, mert tényleg én úgy érzem, hogy az Isten megmentett engem ebben, hogy így gyógyulhatok, és én nem akarok mondjuk, én tényleg annyira hiszek az Istenben, hogy látja minden egyes cselekedetemet, gondolataimat is akár, és ezért pont nem mernék mondjuk újra elkezdeni inni, mondjuk megtetném, hogy valahol bemegyek, iszok egy pohár sört, úgyse tudna senki róla, de nem, mert az Isten az ugye mindig velem van, és ő látja, még akár a gondolataimat is, és ha mondjuk gondolatban már előjön, hogy hú, mi lenne ha, akkor már tudok is arra gondolni, hogy nem, miért gondolok ilyenre, hisz az Isten lát, én megtartott az életbe, van velem célja, akkor én nem tehetek ilyet. Szóval tényleg a hitem az nagyon erős, és az, hogy ugye közösségbe gyógyulok, és látok magam előtt példákat, akik ugyanígy végigjárták, gyógyultak a szemem előtt, visszajárnak, akár már hosszú évek óta tiszták, és visszajárnak, és látom őket rendben, családot alapítottak. Szóval sosincs az, hogy lehetetlen, hogy jó, az én életem már nem lehet rendbe hozni, mindent rendbe lehet hozni, és pont ez, hogy tényleg olyan példákat látok magam előtt, ami kézzel fogható. gyógyult embereket.
És a hited Rácz keresztúron alakult ki, vagy előtte is már megvolt?
Én hittem az Istenben mindig. Érdekes, mert az én családomban nem hisznek. Nem voltam megkeresztelve. Nekem az esküvőm is úgy volt, hogy akkor se kereszteltek meg, de mégis templomi esküvőm volt, mert püspöki engedélye, hogy a párom az volt feleségem, ő meg volt keresztelve, és így lehetett, de bent annyira megerősödött a hitem, mert régebben én csak mindig kértem az Istent, hogy jaj Istenem, adj nekem ennyi pénzt, jaj Istenem, ne kapjanak el a rendőrök, jaj Istenem, szerezzem meg ezt a lányt, szóval mindig csak kértem. És ugye akkor nem kaptam meg valamit, akkor hát még akkor is kértem, de akkor érve, hogy nem értettem, hogy miért. És annyira megerősödött a hitem, hogy most már tudok hálát adni. Tényleg én minden este úgy imádkozok, hogy hálát adok, hogy egyáltalán még élek, hálát adok az miatt, hogy ott gyógyulhatok a házba, hálát adok azért, hogy tudok naponta örülni, boldog lenni, hálát adok, hogy dolgozhatok, hálát adok, hogy tényleg egyáltalán még élek, és ez a legnagyobb hála. Hálát adok, hogy a Jóisten megbocsátotta a bűneimet, szóval, és ha tudok valamiért hálát adni, onnantól kezdve már kezdek örülni a dolgoknak, máshogy nézek a világra, és ugye bent a vezetőnk mondta, az Eszter, így az elején, és ez nagyon megragadt bennem, hogyha megtér az ember, akkor onnan az változik meg legjobban, hogy máshogy nézünk a dolgokra. És például nekem is vannak problémáim, nehézségeim, de most már ezeket tudom kezelni, ránézek, és feladatot látok benne, amit meg kell oldani. Régen pedig ez elkeserített, és egyből belefutottam az anyagozásba, vagy az ivásba. És ezek a dolgok, hogy már másképpen nézek, még a rosszra is. Hogy látom, hogy igen, ebből is tudok épülni, fejlődni, megoldani.
Tehát mondhatni, hogy egy új szemléletmódot is váltottál ezzel egy időben, tehát hogy azért a másik oldalát is tudod látni, ami a frusztráció helyett és az elégedetlenség helyett, ha jól értem, egy megnyugvás, egy hála, egy elégedettség érzését adja, ami aztán újabb és újabb erőbirtokába juttat.
Igen, igen, teljesen. Szóval mondom, én most már úgy érzem, hogy egy optimista ember lettem, tényleg, hogy tényleg még a rosszba is lehetőséget látok, és szerintem ez a legfontosabb így az én hitemben, hogy annyira másképp tudok ugyanolyan dolgokhoz viszonyulni, ami régen mindig rosszat jelentett, vagy problémát, hogy meg tudom élni, igen, a rosszat is, meg tudom élni akár egy párkapcsolatban is a nehézségeket. Úgy élem meg, hogy igen, ezzel dolgozni kell. Azért dolgozok vele, hogy utána ez jó legyen, működjön. Nem pedig az első, hogy mondjuk összeveszek a barátnőmmel, mondjuk mint régen, és akkor irány az első kocsma, és akkor jó van, le vagy tojva, majd én jól érzem magam. Hanem igen, van mint dolgozni azért, hogy később jól működjön.
Tudod? És az elmondottak alapján én úgy látom, elnézést, nem akartam a szabadba vágni, hogy ahogy az egy évvel ezelőtti önmagadról, illetve a mostani önmagadról beszélsz, hogy szinte egy teljesen új ember született.
Hát igen, én mindig ehhez viszonyítok, hogy mondjuk egy évvel ezelőtt mondjuk hol voltam, és hol vagyok most. Szóval egy évvel ezelőtt nem tudtam volna elképzelni, hogy egyáltalán itt vagyok, ahol most. És hát szerintem ez is az a legerősebb még a hitemen kívül, ami megtart. Hogy olyan mélyen voltam, hogy így visszanézek rá, hogy tényleg mondjuk lépcsőházakba aludtam, büdös voltam, koszos voltam, és nem érdekelt senki véleménye, hogy hol voltam, és ez tart meg, hogy igen, hogy hol vagyok most, és milyen mélyen voltam.
Egy mondatban mit kívánnál, hogy akár a párod lenne függő, vagy akár családtagod, vagy gyereked, mi az, amit egyrészt tennél, javasolnál, vagy tehetnél-e bármit is, tehát, hogy csak így a záró műsorzárásaként, hogyha valakik azzal küzdenek, hogy valamelyik hozzátartozójuk, közeli hozzátartozójuk, gyerekük ezzel küzd, te mit tennél egy
tényleg röviden egy mondatban?
Hát a legfontosabb az, hogy merjünk segítséget kérni. Az a legfontosabb. Mert közösségbe gyógyulni az, ami nagyon erős, tényleg segítséget, mert föl kell rakni a kezünk.
Mi az, amit kívánnál magadnak, hiszen itt most egy szent helyen vagyunk, kívánhatsz hármat így a műsoridő végén, hiszen bejártad valóban az élet útvesztőit. Mi az, amit kívánnál az elkövetkező életszakaszodra?
Hát azt, hogy a hitem az mindenképp már ilyen erősnek maradjon, hogy még erősebb legyen, ezen dolgozok is, legyen egy szép családom, gyermekem. Én már gazdagságra nem vágyok, csak a boldogságra.
Kívánjuk, hogy minden kérésed teljesüljön, hiszen úgy érzem, hogy megérdemled. Egy nagyon hosszú utat jártál be, de az útnak még nincs vége. Kívánok én is erőt, kitartást, és ezt a fajta tisztaságot, tiszta gondolkodást az elkövetkezőkre is.
Ugyanezeket kívánom én is.
Köszönöm.
Áldás békesség. Köszönjük a hallgatókat.
Köszönjük szépen.
A függőségről mindenkinek perceiben a Függő kérdések című műsort hallhatták, a függőségekről és azok lelki gondozásáról. A műsorvezetői Nemes Hajnal és Nagy Zsolt voltak.